60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Végre május van, és vele együtt talán az igazi tavasz is megérkezett. Sokunk kedvenc hónapja ez, mert a természet már megmutatja majdnem minden csodáját. Kedves hagyományok, ünnepek kötődnek májushoz. Az első vasárnapon rögtön itt van az anyák napja. Vajon mióta ünnepeljük? Ugyan vannak ókori görög hagyományai, de hozzánk mégis Amerikából került egy magyar államtitkár felesége javaslatára. Az elsőt 1925-ben, március 8-án tartották a MÁV gépgyárban. Majd az ifjúsági Vöröskereszt segítségével sikerült elérni, hogy egy miniszteri rendelettel hivatalos iskolai ünnepély legyen. Ez 1928-ban történt, azóta május első vasárnapja az édesanyáké. Ismerve a mai helyzetet, hivatalos ünneplés valószínűleg nem lesz. De a családon belül nem maradhat el. A köszöntők biztos, hogy eljuttatják valamilyen kreatív módon a hála és a szeretet szavait, virágait az édesanyáknak, nagymamáknak, a szerencsésebbek még a dédiüknek is. Mi is köszöntjük az édesanyákat, sok örömet és nagyon jó egészséget kívánunk nekik. A mai műsorunk is archívumból készült. Mit is válogattunk Önöknek? Először egy könyvkiadóról hallhatnak, majd megismerkednek a Bohémia társasággal, fény derül a geoládázás titkaira, izgalmas medvekalandjairól mesél egy fotográfus, és végül választ kaphatnak arra, hogyan éri meg valaki, ha nagyon híres ősei voltak. Ez a mai színes csokrunk, kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. A pagony szó ritkás erdőt, ligetet jelent, de most egészen más értelmet kap a következő interjúban, amely 2018-ból való.
Sétára indultam az egyik reggel, a Bartók Béla út elején kezdtem a sétámat, és rögtön az ötös szám előtt megálltam egy nagy portál előtt, ki volt írva, hogy pagony, gyermekkönyvesbolt, utána rögtön egy szöveg, tiéd a világ. A másik kirakatban most én olvasok felirat. A harmadikban egy hatalmas óriáskerék, minden egyes kabinban egy mesekönyv látszik, és ahogy forog az óriáskerék, mindig elét kerül az a könyv, ami esetleg fölkelte az érdeklődésedet. Gondoltam, bejövök ide, és beszélek valakivel. És szembe találkoztam Hajdú Zsanettel. Miről is szól ez a világ, miről is szól, amit ti csináltak?
Ez az egész történet, ez valójában a Pozsonyi úton indult. Ott volt az első gyerekkönyvesbolt gyakorlatilag Magyarországon. Háromházas pár nyitotta meg a boltot, és még a Janikovszki Éva néni is eljött a megnyitójára, és támogatta az egész ötletet. És amikor feltöltötték mindenféle gyerekkönyvvel, magyar gyerekkönyvvel a polcokat, és mert hónapok óta üzemelt, akkor jöttek rá, hogy igazából a magyar kínálat az nem annyira gazdag, mint amit ők Bolognában tapasztalnak, vagy Európában máshol tapasztalnak a gyerekkönyvek világában. És akkor jöttek rá, hogy ahhoz, hogy egy jó gyerekkönyves boltot tudjanak működtetni, ahhoz csinálniuk kell egy könyvkiadót is. És gyakorlatilag akkor alapult meg a Pagony, mint könyvkiadó, és utána a bolt helyett ez lett az első számú profilja. A világirodalomból már klasszikusnak számító, de magyarul nem elérhető gyerekkönyvek legyenek elérhetőek a magyar gyerekek számára is. Ugyanakkor a magyar szerzőktől friss kortárs irodalmat tudjanak mutatni ami szintén nem volt a 90-es években, ez egy nagyon friss és új vonal volt, amikor lehetett nagyon sokféle utat nyitni a kortárs magyar irodalomban. Előtte, hát tudjuk, hogy a klasszikus szerzőink miért töltötték meg nagyon gazdag gyerekirodalommal, úgyhogy nehéz is volt olyan szövegeket találni a 90-es években, amik azt a gyerekirodalmi nagyon-nagyon-nagyon nívós hagyományt gyakorlatilag szinten tudták tartani, amit előtte megszoktunk. Tehát az, hogy előtte egy Vörös, vagy egy Nemes Nagy, vagy egy Lázár Ervin mutatott egy szép irodalmi színvonalat, azt utána nagyon-nagyon nehéz volt, és nagyon-nagyon tele volt ponyvával, tele volt lektűrrel, és nehéz volt olyan valódi szép irodalmat találni a magyar paletten, miközben telezúdult mindenfélével a kortárs magyar könyvpiac. És ez volt a második cél, a külföldi jó könyvek megmutatásán túl, hogy nívós kortárs magyar irodalmat mutassanak a gyerekeknek. És amikor ez a profil így meghatározódott, és elkezdtek feltöltődni a polcok a pagonykönyvekkel, akkor utána gyakorlatilag legitimé vált az, hogy egy gyerekkönyves hálózat, egy bolthálózat is kialakulhasson, mert már volt mit megmutatni. És sokkal később nyitott meg, hát a Bartók, ez lassan 10 éve, ez a legnagyobb gyerekkönyves boltunk most Magyarországon, de már vidéken is nagyon sok helyen van boltunk. Kecskemét, Sopron, Pécs, Debrecen, Fehérvár, tehát nagyon fontos számunkra az, hogy vidéken is elérhetőek legyenek. Ezek a közösségi terek voltak éppen, mert itt nem csak gyerekkönyvek és boltként működünk, és nem is csak az a fontos számunkra, hanem az, hogy egyszerűen ezek a könyvek leemelhetőek legyenek a polcról bárki számára, aki ide be szeretne jönni. És legyen mindenhol egy kényelmes fotel, ahol bele lehet lapozni és olvasni, legyen egy játszósarok, ahol a kisebbeknek kényelmesen fel lehet olvasni, ha tudunk akkora boltot üzemeltetni és kitermelni, akkor elérhető legyen a gyerekeknek egy kakaó, a felnőtteknek egy kávé, a vizet mindenki számára ingyen mindig kitesszük, tehát hogy ez egy olyan biztos pont legyen, ahol meg lehet pihenni a gyerekeknek is és a szülőknek is.
Figyeltem a könyveket, mert rengeteg játék van, ahogy mondtad, játszósarok is van, de a könyveknek a külleme is olyan, hogy játéknak tekinteti az ember. Tehát, ahogy mondtad, hogy leemeli a polcról, és ha nem is ő, de az édesanyja, vagy az édesapja olvas nekik, ez tudatos a könyvek küllemének így módon történő meghatározása?
Abszolút tudatos. Tehát az első számú célunk azon túl, hogy nyilván mint kiadó életben maradjunk, az, hogy a gyerekekből értelmes olvasó felnőttet tudjunk kinevelni. És minden egyes könyvünk gyakorlatilag ebben az üzenetben és programban épül bele valamilyen módon, és marketing szempontból is, vagy az üzenetek szempontjából is mindig így közelítjük meg a könyveket. Ha kiadunk valamit, akkor az első számú kérdés az, hogy jól, megfelelően fel lehet-e olvasni az adott korosztálynak, és hogy ez valójában kiszolgálja azt, hogy önállóan boldogul-e vele x évesen, hogy lehet-e közösen olvasni, mert ez még egy nagyon fontos időszak az olvasóvá válásban, hogy amikor elkezd gyakorolni a kisgyerek és önállóan olvasgatni, akkor nagyon sok szülő hajlamos korábban elengedni a gyerek kezét, pedig még nagyon-nagyon fontos az, hogy ugyanúgy kapjon hallott szöveget is, amit elképzelhet. És hogy erre nagyon érzékeny időszakra, amikor még tényleg biztosítani kell a gyereket arról, hogy van annyi fantáziája és érzelmi intelligenciája, hogy meg tudja tölteni ezeket a nehezen dekódolható szövegeket még, mert akkor neki ez még nehezen érthető. Át kell segíteni, és ugyanúgy kell neki mesélni egészen addig, amíg akkora nagy rutinja és gyakorlata nem lesz. És erre akkor kínálni kell többféle könyvet. Kínálni kell arra könyvet, hogy maga biztosan gyakorolhassa az olvasást, és folyamatosan szintről szintre nehezedjen mind a szöveg, változdon a képszöveg aránya. Ugyanakkor kínálni kell neki olyan meseregényeket, amik már szellemileg kielégítik, ugyanakkor még felolvashatja a szülő, és nem kínos, hogy egy mesét hallgat valójában. És utána szépen fokozatosan, ahogy növeljük az olvasási kompetenciát szövegekben, úgy változik gyakorlatilag a paletta, és a Pagonynak van egy lányvállalata, a Tinus az e-könyvkiadó, ami már gyakorlatilag ifjúsági könyvekről szól, különböző társadalmi problémákat és mindenféle olyan kérdést taglalnak a kiadóban megjelent regények, amik a fiatalokat foglalkoztatják ma, de nehezen kibeszélhetőek, vagy kevés olyan regény van, ami konkrétan a mai fiatalok kortárs problémáival foglalkozik, és értelmes szöveget kínál rá. Könnyen olvasható, de valóban elgondolkodtató és értelmes szöveget.
De mit csinálsz te itt konkrétan?
Én a kiadói marketinget csinálom, ez egy nagyon hosszú történet ez is. Magyar szakra jártam az egyetemen, és 18 évesen a Pozsonyi úti gyerekkönyvesboltban kezdtem el dolgozni. A magyar szakmenet, aminek borzalmasan örültem, mert tele volt minden könyvekkel, és az nagyon büszke voltam arra, hogy van egy szuper jó munkám, amit imádtam. Imádtam felolvasni a sarokban a gyerekeknek, imádtam a kollégáimat, és imádtam az egész milliót. És gyakorlatilag hiába végeztem el az egyetemet, és közben lett egy kislányom is, ettől az egész közektől és hangulattól nem tudtam szabadulni, és nem is akarok a mai napig, és hát fokozatosan változott a pozícióm, és lépegettem előre a rangétrán. Először a magyar szak után mindenféle szövegeket és cikkeket írtam, tartalmakat gyártottam tulajdonképpen a kiadónak, fülszövegeket, tehát amilyen szöveggyártás volt, azt könnyen rám lehetett sózni, mert én gyorsan megcsináltam. Aztán azóta sokkal nehezebb feladatokkal és konceptuális kérdésekkel küzdök, de mindig akad valami izgalom.
Befejezésül annyit szeretnék megjegyezni, hogy amikor bejöttem és vártam rád, akkor jött egy kedves anyuka a kisgyerekével, a kisgyerek előre szaladt már a játszósarok felé, az anyuka a telefonba, gondolom a barátnőjének mondhatta, hogy be kellett jönnöm megint ide, mert a gyerek addig nem hagyott nyugton. Gyakori a visszatérő család, a gyerekek, akik jönnek ide rendszeresen?
Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy aki ide egyszer bejött és jól érezte magát, főleg egy gyerek, ahogy meglátja újra mondjuk az óriáskereket, vagy az egész kirakatot, pontosan tudja, hogy itt már járt, és megint be szeretne jönni. Boltban dolgozók, meg én, amikor a boltban dolgoztam, én nekem gyakorlatilag a barátaim jöttek be nap, mint nap, és láttam a gyerekeket felnőni, és ugyanazok a szülők, és a mai napig nagyon megható, amikor találkozunk.
Csodálatos dolog, amit csinálsz, amit választottál életcélodul, és megköszönöm neked a beszélgetést. Hajdú Zsanettel Meskóbán beszélgetett.
A következő interjú 2020-ban készült, és egy több száz éves múltra visszatekintő hangszer a Verkli zenéje vezeti be.
Prágában a Károlyi hídon időnként megjelenik egy verklis, aki mosolycsal a turisták arcára, ruházatával és a hangszerével és a muzsikájával is. Egy budai sörözőben szerda délutánonként összeül egy jókedvű társaság, beszélgetnek utazásról, az élet dolgairól, és közben remekül érzik magukat. Hogyan kapcsolódik össze a prágai kintornás ezzel a budai vidám társasággal? Ez kiderül a következő interjúból. Stílszerűen egy sörözőben találkoztam Zahár Ottóval, a Bohémia Baráti Körnek az alapítója. Szégyellem magam, de a Bohémiáról, a névről se nagyon tudok, illetve a magáról, a baráti társaságról sem. Mit jelent a bohémia?
Először is nem bohémia, hanem bohemia. Tulajdonképpen bohemia az Csehországnak a középkori latin neve, ahogy volt Hungária, volt Polónia, és különböző államoknak volt középkori latin neve. A bohemia az onnan ered tulajdonképpen, volt egy ókori latin neve a csehországi területnek, hát akkor kelták laktak, és bolyok a Dunántúlon is, meg Ausztriában is, és Csehország valamelyik részén is.
Ez egy népcsoport, a bolyók?
Igen, igen. Népcsoport. Az erebiszkuszok, akik szintén itten Óbudán éltek, és a Aquincumi Múzeumban vannak is olyan sírkövek, ami már római időkben készült. Ezek a erebiszkuszok voltak, meg a bolyoknak volt egy fajtája. A bolyok meg a kelteknek az egyik fajtája. Sokféle vizé volt, velszi, akkor gall, mit a római időkben ottan bolyok éltek. Nem foglalták el a rómaiak ugye ezt a vidéket, mert ilyen lakatlan, zord hegyvidék volt, de megszületett a név, hogy ez Bolyóhemum, tehát olyan hely, ahol bolyok laknak. És akkor ez átment a középkori latinba Bohemiának, miközben ott csehek laktak, de innen átment a csehekre a bőm név, például ugye a németek bőmnek hívják a csehet, bőm, de ez Bohemia, és akkor ez így elterjedt, hogy Csehország az Bohemia.
És Bohémnek van valami köze?
Van, van. Ez onnan ered, a cigányok, mikor elfoglalták a mai Görögországot a törökök, hát onnan el kellett vándorolniuk, mert előtte ott éltek, ugye a Balkán-félszigetnek körülbelül a közepén, és akkor el kellett jönniük, és akkor Erdélybe is akkor jelentkeztek be, ugye, először ott voltak cigányok Magyarországon, de mentek mindenfelé, mindenfelé, bekéreckedtek, és nem kaptak is, nem letelepedést, hanem hogy ottan létezhetnek.
Hát egyedül az osztrákok voltak azok, akik letelepítették a cigányokat, a többiek mind hagyták őket vándorolni.
És addig, hogy mikor a második Miksa lett a uralkodó, akkor aláírattak bele egy olyan törvényt, hogy a cigány törvényen kívül van, az azt jelenti, aki törvényen kívül volt, azt meg lehetett ölni. És akkor elindultak nyugatra, és hát Németországon úgy nagyjából átmentek, és Franciaországban meg nagyon örültek nekik, mert hát színes ruhákban voltak, táncoltak, énekeltek, és akkor ők voltak a bohémek.
Bohemia baráti kör, ez mikor alakult, és kik alapították?
Ó, hát kérem szépen, ennek van egy kis előzménye, amit el kell mondani. 1988 alapítottunk mi, nagyjából azok, akik a bohémiát alapították, meg néhányan még mások. Egy Amicus nevű egyesületet, ami...
Barátság?
Ami, Amicus, igen, hát volt egy ilyen vonat, akkor erről...
Ez ment éjszaka, ugye?
Igen,
Budapestről
igen,
Prágáig ment éjjel, így van,
pontosan. Na hát ezzel sokat jártunk, és ez volt a név, és ez hát a szlovák és a cseh kultúra barátainak a köre volt, mivel akkor még volt Csehszlovákia, mert a 88. szeptemberben volt, hogy megalakultunk. A 89-ben szerveztem én egy ilyen észak-cseh utat, busszal mentünk, akkor egy vizitúrát a Moldvára, mert az a specialitásunk, a vizitúra. Csehországban is a Dudás Fesztivál volt akkor 89-ben, ez is rendszeres, Strakonicében és oda is. De az, hogy cseh, az oda jó volt utazni, egy nagyon egyszerű, kellemes ország volt, olcsó is volt, és jó volt az országban lenni, tehát nem ment volna azért az ember, hogyha nem kellemes, mert amilyen utakat mi szervezünk Csehországba, vagy bárhova, hát olyat senki nem szervez. Például ezen a helyen mindenféle programok vannak, ami úgy előre látható. Ebben vannak előadások, vetítések, fotó, vagy tudom én, valami gyűjtemény, képeslap, vagy térképek.
Milyen kapcsolatuk van a cseh kultúra házával?
A cseh centrummal is együttműködünk, a követséggel is, de a centrummal is, és vannak közös programjaink is.
És ami miatt itt találkoztunk, ez igen, a nagy kérdés, ugye, hogy a sör. Miért jó a cseh sör?
Ehhez én nem értek. És a cseh sör az általában jó. Szóval ugye ilyen primitív dolgok vannak, hogy megcsapódnak egy korsó sört, annak van egy habja, és hogyha annak a habja 20 másodperc alatt úgy leül, hogy nem marad belőle semmi, akkor az a sör, ez nekünk biztos, hogy nem jó. Ugye a sörnek van ilyen mutató szám, hogy mondják, hogy hanyas, hogy 10-es, vagy 11-es, vagy 12-es, de van 13-as is. Ez azt jelenti, hogy 100 liter vízhez hány kiló száraz anyagot, amikor elkezdik a dolgot. Idő kell a jó sörgyártáshoz, azt nem lehet elkapkodni, és gondolom, hogy a csehek megadják a módját, hogy meddig kell pihencetni, meddig kell hűteni, mert ha sietnek vele, akkor az nem lesz tökéletes. Mindenek megvan az ideje.
Miért érdemes Prágába menni?
Sok építmény van, ami nekem nagyon tetszik, mert egy város, ha nagyon új, ezt nem igazán tudja szerintem megfogni az embert.
Mit szokott megmutatni Prágába, ha arra járnak? Hát, ez a számozás, ez nagyon furcsa volt.
Hát ez
nekem,
a számozás,
ez, nagyon értettem,
de,
hogy...
de, hát ez mindenütt így volt, egész Európában, hogy 1100 körül még talán utcanevek sem voltak, hanem egyszerűen, mit tudom én, eladtak egy darab telket, akkor azt ők tudták valahogy, hogy ki van ott, és az adót kitől kell szedni, de nem, nagy rend, fegyelem nem volt. És akkor kialakultak olyan utcanevek, ilyen népileg csak, hogy vagy Zsidó utca, vagy Német utca, vagy mit tudom én mik. És akkor ezt úgy elfogadták, hogy ez egy utcanév, de még házszámozások azok nagyon sokáig nem. Szóval a dolog lényege az, hogy mikor már volt utcanév, akkor elkezdtek úgy számozást adni, hogy valahogy beírták valamilyen sorrendbe a nagykönyvbe. Nem a utcát számozták mégig, hanem a beírásnak a... beírásnak a sorrendjébe, és ezért ezek a régi számok, amik, ezek ugráltak. Tehát nem egymás után mentek, ha mondtak, hogy a 182-ben lakik, az hiába találtam meg a 181-et, az semmit nem jelentett. Tehát ebben nem sok logika volt, de ezt így használták.
És ez a mai napig így van.
A csehek, a legutolsó régi számozást megtartották. Ezt magyaráztam, hogy van egy szám, ami a régi, és van egy új, ami ugyanolyan, mint nálunk, hogy bal oldalt páros, jobb oldalt páratlan, és sorba megy. De ők mind a kettőt használják, és nem tudtam felfogni, hogy a régit miért használják, mikor ki van írva mind a kettő. És mindenki tudja, ezt mondtam, hogy az egyik haver, az a Diková 9-ben lakik, és 1009 a régi. És még én is tudom, hogy ő 1009-ben lakik, de az csak 9-es. De ő mindig módszeresen fölírja a nevére, hogy igen, József Izé, 9/1009.
És a posta is így tudja őket megtalálni?
Hát, a régit nem kéne használni. A régi számot. Hát azt nem kéne, persze.
De a csehek nyilván ragaszkodnak.
Szívüköznőt.
Mi az a tradíció még, amihez ennyire ragaszkodnak a csehek?
Hát Isten tudja, ők például, hogy mondjam, elevenebb és élénket közösségi életet élnek, az teljesen biztos. Tehát egy csehkocsmában ott nem biztos, hogy csak a szűk csoportok vannak, akik bejönnek, azok külön-külön, vagy egyedül ott iszik, vagy eszik magába, hanem ott mindig összeverődnek ilyen baráti társaságok. És úgy mennek, hogy na hát akkor ma este találkozunk. És én voltam egy kisvárosban, Tinadbiltabóban, hogy volt egy kocsma, a Naruskó, és mikor nyár volt, akkor odatódult egy csomó filmes, meg nem tudom mi, mert azon kedvelt hely volt a Tinadbiltabóban, kicsi hely, és ott órákig komoly dolgokról, hát annyira nem értette, hogy mennyiben, komoly dolgokról beszéltek és vitatkoztak, és tudtak vitatkozni. Vitatkozósabbak, megbeszélősebbek.
Van-e valami jelmondat?
Tudom, hogy Csehországban jó, de nem
Csehországban jó lennél?
Hát jó lenni, igen, persze. Jó lenni, jó lenni, és jó lenni, és minden. Szóval nekünk tetszik, egy kellemes ország.
A Bohemia baráti társaság egyik alapítójával, Zahár Ottóval, Torda Judit beszélgetett.
Szabados Róbert vagyok.
Szabados József.
Testvérpár, és akkor figyeltem föl rájuk, amikor a Zeus barlang fölött egy irgalmatlanul magas hegyen futottak fölfelé. El nem tudtam képzelni, mi a csodát keresnek ott. Mit kerestek? Mi ez a sport?
Hát az a neve, hogy geocaching. Na, ez egy játék, és emberek elhelyeznek egy úgynevezett dobozt egy helyre, tehát egy városba, valahol egy pontra, egy fához, vagy valami.
Legtöbbször híres helyen.
Legtöbbször nevezetes helyre, és azt annak megadják a GPS koordinátáját, fölteszik az internetre, a játéknak a honlapjára, és akkor azonnal letölthető GPS-be, és mások pedig megkeresik ez alapján, a koordináta alapján azt a dobozt. Hogy a geo az földet jelent, a cache meg az a doboz, végül is azt jelenti, hogy doboz. Az egy kis filmes doboz.
Aha.
Tehát úgy kell elképzelni, mint a
fényképező
géphez tartozó negatív.
De vannak még felalkorák is, szóval ilyen kisújnyi, vékony kis dobozkák, és azokat a legnehezebb megkeresni, mert azokat bárhová, bármilyen csőbe föl lehet akasztani, nem szükséges mágnesesnek lennie. Uh-huh. És, szóval az a mini apróbb, annál nehezebb megtalálni.
Hogy kezdődött ez a hobbi?
Hát sokat kerékpározunk, túrázunk az országba, hát legfőképpen ugye Magyarországon belföldön, és ahogy én szerveztem, minden évben egy nagyobb túrát szoktunk szervezni, szervezgettem, rátaláltam erre az oldalra.
Igen.
És akkor úgy elgondolkoztam, meg a bátyámnak is mondtam, hogy mi ez, és utána hát végül is megnéztük az oldalt, és kb. Egy másfél évre rá elkezdtük ezt a játékot.
Mi kell hozzá?
Különböző technikai eszközök, tehát legfőképpen egy GPS. Na hát a GPS, ugye gondolom mindenki ismeri már az autóba.
Így van, ott van a keresőként, igen.
Igen.
A rejtőnek általában kell egy rövid leírás tennie a honlap oldalra, a láda leírását, hogy hol található, milyen látványosság van a közelbe, láda ismert leírások alapján is könnyebben meg lehet találni. Vannak olyan keresők, akik GPS nélkül 100-200 ládát megtalálnak, mire vesznek egy GPS-t.
Mi a motiváció? Miért indul el az ember ilyet, hogy megtalálja? És akkor mi ebben a poén? Na, megtalálok 100-at, 300-at, 400-at, ez örömérzetet ad, sikerélményt.
Kerékpár túrákat is úgy szerveztük, hogy valamilyen látványosság, hogy nem csak úgy, hogy na, tekerünk, azt akkor pihenni, aztán megyünk tovább, hanem hogy szét is nézzük, megismerjük azt a helyet, ahová megyünk. És az az igazság, hogy kezdtünk kifogyni ezekből a helyekből, hogy már annyi fele jártunk, már minden templomromot, kastélyromot, vagy új felújított kastélyokat láttunk, és egyszerűen már kezdtünk kifogyni ezekből a helyekből, és valami újat kellett találni, ami úgy tűnik, hogy kifogyhatatlan.
Igen.
Mert rengeteg ilyen láda van elrejtve.
Hánynál tartunk? Hány ládánál?
Magyarországi ládák, 390 darab ládánk van idáig, ami csak Magyarország, ami a világláda, az pont ma teljesült 270. ládánk. Lényegében még nincs egész két éve, hogy űzzük ezt a hobbit.
És hány láda van?
Hú, hát az nagyon sok. Az nagyon-nagyon
tehát
sok.
Tehát ilyen ezres nagyságra.
Hát több ezres. Hát több ezres.
Magyarországon
3900 környékén járnak van, most.
Hát de a világon akkor, nem tudjuk.
Akkor még lehet tartani hát
ezres,
a világot.
Több tízezres nagyságra.
Rengeteg a világládák, azok nagyon sok.
Mit tudnak a magyarországi hobbisokról? Hányan vannak?
Közel 83 000 regisztrált tag van a geocaching.hu oldalon. Ebből, ami aktív tag, az olyan 23 000 körül mozog. Ez kortól, nemtől teljesen független. Itt a apró gyermektől a 70-80 éves nyugdíjasig bárki megtalálható fönt a honlapon.
Igen. Ha tudja kezelni hát, de a GPS, persze, 80 éves is világos.
Van neki unokája, és el tudja ilyen, magyarázni, hogy
van,
hogy kell kezelni.
Elmennek az unokával, természetesen. Mi a cél? Ha 100-at sikerül megtalálni, utána mi történik? Mert én már tudom, hogy mi történik, azért kérdezem. Akkor...
Melyik a rejtésre gondol?
Igen, akkor elrejthetnek maguk is egyet. Hogy történik
ja, el? Igen. A rejtés az úgy történik először is, hogy kiválasztja az ember azt a helyet, ahova úgy gondolja, hogy egy jó ötlet rejteni. Uh-huh. Hát így, mint például egy nevezetesség.
Mi volt maguknak az első rejtés, amit elfogadtak? Mert úgy tudom, hogy el is kell fogadtad.
Igen, igen.
Igen, az első rejtés az Orosházától ilyen 20 kilométerre, Székkutason, egy régi szélmalom mellé lett rejtve.
2013. augusztus 15-én.
Húha! képben vagyunk. Így kapásban vagyunk. Két éve volt, igen. A fogadók, tehát akik elbírálják, hogy ki tehető vagy nem tehető, azok nagyon szigorúan veszik a nevezést, hogy hova akarják tenni, vagy hogy működik ez a dolog.
Így, hogy beszélgettünk a szlovák kollégákkal is, úgy megtudtuk, hogy ő náluk nem annyira szigorú, mint nálunk. Magyarországon van 12 úgynevezett moderátor, zsűri,
bíró, igen.
Akiknek úgymond mikor fölteszi az ember ezt az ötletet, akkor 48 órán belül a 12 szavazóból legalább 7-nek, tehát több mint 50%-ának el kell fogadnia ahhoz, hogy elfogadják a ládát.
Értem, hányat fogadtak már el?
Idáig nekünk 3-at.
Az nagyon jó. Akkor ezen túl vannak a 300-on, azt már tudom. Mi lesz a következő?
Úgy ráír ez az ízére, hogy jó, keresni is jó, de elrejtem akkor, hogy milyen
más is keresek.
Mert különböző nehézségi fokozatok is megvannak adva, hogy 0-tól 5-ig lehet fokozatokat állítani, a nehézségi, a terep, viszonyokat meg lehet adni. És azon filózik az ember, hogy jó, ez jó rejtés volt, ez egy 3-as fokozat, ennél egy kicsit erősebbet kéne valahol keresni. Vagy például vannak olyanok, hogy az ember 2-3-szor elmegy mellette, és nem tudja megtalálni. Akkor leírás alapján kifilózni, hogy jaj, most un lehet, ide néz, oda néz, azt közben lent, hogy lehet van a földön.
Egy szóval, hogy tudnák kifejezni, hogy miért ezt a hobbit választotta, vagy miért csinálják?
Szóval, gyerekként is az ember mindig kutatott, keresett. A szülők nem győzték hol ide tenni a dolgaikat, hol oda, mert mindig kirámolt az ember a szekrény sokszor. Ez lényegében ez is ahhoz hasonló, hogy úgy az ember belecsöppen valamibe, főleg, hogyha netalán, tehát összefut egy másik ilyen geocimborával, és akkor valahogy úgy másabb, olyan családiasabb a hangulat, hogyha nem két ember keresi, vagy egy ember keresi.
Előfordult ez, hogy idegenekkel találkoztak, akikkel ott barátkoznak össze a megtalált pontnál, vagy ládánál?
Igen, pont most is ezzel a krétai kiránduláson is egy szlovák, ráadásul egy másik országból származó geoládászokkal találkoztunk, és jóformán meg se nagyon tudjuk érteni egymást, és mégis így a geoládázáskor teljesen olyan, hogy határok nélküli.
Volt már erre másik példa is, vagy csak magyarországi geósokkal barátkoztak?
Magyarországi geoládászokkal.
Hát azokkal volt, hogy találkoztunk a láda környékén, vagy olyan, hogy mi megelőztük őket, vagy ők előztek meg bennünket, és utána a lejelentett láda résznél akkor láttuk, hogy jelezték, hogy láttunk benneteket, vagy mi írtuk, hogy láttuk őket. Mert ott a magyar geoládánál annyi a különbség a világládához képest, hogy a magyar geoládáknál mindegyik ládánál van egy bizonyos jelszó, és csak azzal lehet igazolni, hogy megtaláltuk.
Megvan szigorítva.
De a világládáknál ott mindenki saját maga belátása szerint, de hát az ember becsülete azt diktálja, hogy csak azt írja, azt jelentse le, amelyiket megtalálta ténylegesen.
Kedves hallgatóink, akkor itt van az a pillanat, amikor elindulhatunk, hova? Geoládát keresni. Ha valaki kedvet kapott, akkor nosza, tessék rá kattintani, megkeresni a geoláda.hu.
A magyaroknál a geoláda.hu.
Nemzetközieknél.
geocaching.com.
Beszélgető társaim voltak.
Szabados József.
És az öccse Szabados Róbert.
Ez nagyon fontos, egy testvérpárral találkoztam, Mámet Zsukát hallották.
Az előbbi interjú 2015-ben készült, de a geoládázás ma is folytatódik. Összesen több mint 4700-at helyeztek ki, de még mindig vannak olyan ládikák, dobozkák, amelyek 2013 óta várják, hogy rájuk találjanak. Thank you. Papp Tiborral, a Mezőgazdasági Múzeum hivatásos fotográfusával 2018-ban beszélgettem.
Az én feladatom ebben a múzeumban műtárgyfotózástól a külső helyszíneken való felvételekig, az eseményfotózásig elég szerteágazó.
Hallgattam egy előadását, aminek a címe is izgalmas volt már, Medvekaland Erdélyben. Mikor fogalmazódott meg a vágy, hogy ön szeretné átélni?
Évekkel ezelőttről datálódik, mert a medve, mint hatalmas testű, izgalmas állat, nagy kihívást jelent természetfotósként.
Félelmetes is.
A medve lehet, hogy félelmetes, de nagyon félős állat. Itt rémtörténetek keringenek. Ezek olyan emberektől származnak, akik a saját felelőtlen magatartásukból kerülnek összetűzésbe a medvével. Hihetetlen erős, robosztus felépítésű állat. De az én tapasztalatom szerint, és muszáj ezt hangoztatni, egy nagyon óvatos, nagyon értelmes, aki kerüli az emberrel való konfliktust, ha csak lehet.
De a településeken most már feltűnik, akár Magyarországon is, és a lakott területen fosztogat.
Itt két ok van. Az egyik az, hogy ugye az ember elég erőszakos módon hatol be az állatvilág életterébe, és erre az állatok próbálkoznak azzal, hogy visszaveszik a saját területüket, de ugye ez nem megy. A másik ok viszont, hogy rengeteg élelmiszer kerül kidobásra, miután a medve azzal táplálkozik, ami a legalacsonyabb energián szinten elérhető, ezért természetes, hogy bemennek a falvakba, burigatnak kukákat, ezt azt.
Amikor már megvolt a konkrét út, hogyan készült?
Először fel kell készülni a medve élettanából, viselkedéséből, táplálkozásából, és kell keresni helyi embert, aki a medvefotózásba segíteni tud. Egy nagy véletlen folytán ráakadtam én is az én barátomra, Péter Moraó segítségével tudtunk ugye közel kerülni ezekhez a szép kis állatokhoz.
Fel tudja idézni, amikor szemtől szembe először láthatta a medvét?
Erre nagyon készültem, habár azért már voltak élményeim szarvassal, vaddisznóval. De a medve az egy egészen más, egy hatalmas, barna, zömök, hústömeg,
amelyik
a kárpáti barna medvéről beszélünk, az él Erdélyben. Izgatott voltam, de félni az első pillanattól kezdve nem volt bennem ez az érzés. A patak mellett szembe találkoztam egy medvével, teljesen véletlenül ő vett észre először engem, de figyelmeztetett egy ilyen vakkantó hanggal, hogy most azért ennél közelebb már ne kerüljek, körülbelül ezen 10 méteres távolságban volt. Megálltam úgy, hogy kellett, megvártam, amíg megnyugszik. Az a pár pillanat az hosszúnak tűnt, de aztán szépen hátrálva kijöttem a hatókörzetről.
Hátrálva kell?
Hát igen, mert a medvének látása az gyenge, viszont a szaglása és a hallása az kiváló. De emellett jól úszik, jól fut, és jól mászik fára.
Menekülési
útvonal
nincs. Ezt akkor mondjuk azt, hogy megúszta ezt az első találkozást.
Nem volt ez veszélyes. Az a lényeg, hogy nem szabad pánikba esni.
A találkozás egy örök emlék.
Főleg akkor, hogyha már az ember lát nagyobbakat is. Most, amikor legutoljára kint voltam, láttam egy 550 kilós medvét, ami igencsak termetes darab. De izgalmas volt. Megjelenik mint a szellem, mert nagy puha talpai vannak, és nagyon-nagyon óvatosan közlekedik. Felméri a terepet, mielőtt kijön egy tisztásra. Ha valami gyanúsat észlel, akkor már is visszahúzódik.
Milyen lehetőség volt arra, hogy le tudja fotózni?
Péter épített egy lest, és ebbe a lesbe tudtunk elrejtőzni.
Hogy nézett ki ez?
Ez egy fantasztikus dolog, mert gyakorlatilag az egész egy OLG táblákból van felépítve. Egy
ilyen magas?
Fel lehet benne állni. És vannak benne egy székek, egy ablak, mert egy ilyen 20-30 centi széles üvegen keresztül lehet kinézni a lesből.
És ők észreveszik ezt a kis házikót?
Persze, ismerik is pontosan, viszont zajt kell tenni benne, meg nem lehet, mert akkor azonnal elmenni. Hát csak nagyon suttog.
Mennyire biztonságos ez az OSB lemezzel?
Az OSB, ez abszolút biztonságos. Az ajtó az is ugyanebből az anyagból készült, és két darab csavar van. Az egyik az ajtóban, más az ajtó félfában van, és egy méhész rottal van. Biztonságosan be drótos az ajtó.
Bedve akár be is jöhet.
Igen.
Nem okozott ez gondot?
Nekem nem. De aki fél ettől a dologtól, az ne is menjen ki. Mert nem lesz jó érzése, hogy a medve ott vakarja a hátát a les oldalába is.
Egész közel?
Igen, persze. Neki támaszkodik, és ott vakarta
és
az oldalát.
És kibírja ez a kis házikok?
Ki? Tilos bevinni táplálékot, medvének a szaglása az igen fejlett, azt mondják, hogy egy hannoveri vérebb szaglásának a hétszerese, tehát akár kilométerekről is megérzi az érlem szagát. Nincsen vadászat, hála Istennek. Egy-két kilövési engedélyt adnak medvékre, amik mondjuk tényleg veszélyesek és agresszívek.
Védett faj.
Egyrészt védett faj, másrészt a medve ügyet azzal is lehet szolgálni, hogy az embereknek elmagyarázzuk azt, hogy a medve nem játék, veszélyes is lehet néha, de az élővilág egy rendkívül kedves és aranyos megőrzendő faja.
És milyen időpontban érdemes a medvelesbe beköltözni?
Két időpontban, sötétben, hajnalban.
Tehát megvan nekik a napi rendjük?
Meg, persze. Délután pedig olyan 3 órától voltunk kint egészen vaksötétig. Tehát mindig úgy kellett kiérkeznünk, hogy még a les előtt ne legyen medve, és amikor kijövünk, akkor se legyen már medve. Most legutóbb volt egy nagyon jó kalandom. No. Ez az 550 kilós lapos pofájának hívott medve, amit ez egy ilyen párzó, ivarzó állapotban volt, és ennek megfelelően viselkedett is. Mindenkit letakarított ott a pásztról, behúzódott az erdőbe. Rázta a fákat és ügöltözött, azt mondja a Norbert, hogy azt mondja, hát most akkor menjünk le. És mi ott mentünk mellette 15 méterrel, hát az mondjuk egészen érdekes volt, de félelem nem volt. Gyönyörű volt, fantasztikus.
Az ön vezetője már minden medvét ismer?
Sokat ismer. 3 nagy medve él azon a környéken. Van a Nikolaj, 400 kiló körül van, akkor van a lapos pofájú, az 550, és még van a Brumi, a Norbert szerint sokkal erősebb, mint a lapos pofájú. Ugye nem tartanak revírt, hanem kóborolnak állandóan a táplálék után.
Különböznek annyira, érdekes. Hogy el lehet fogadni, hogy ugyanaz a medve, amit tegnap láttunk?
Mindegyiknek egyénisége van. Vannak kedvesebbek, félősebbek, gorosabbak.
Van kedvence?
Most a lapos pofája kedvencem, mert még nem láttam Brumit. Az egész történet Nikolájjal kezdődött. Sikerült csinálni egy olyan fotót, felmászott egy nyírfára, és így oldalt nagyon viccesen néz ki. Gyönyörű állatok.
Nagyon szép. Gyönyörű tényleg állatok. Olyan pofácskája van, hogy az ember szívét megdobogtatja.
Igen. Gyönyörű szőrük van.
Őket rendszeresen etetik?
Les előtt azért valamivel oda kell csalni. Zömmel kukoricával etetik. Azért is, hogy ne menjenek le a falvakba. A medve mindenevő, hatalmas nagy tépőfogai vannak. Húst is elfogyasztja, halakat, de főleg növényevő. Ha rá van szorulva, vagy talál egy sérült őzet, birkát, hogy
az orrálja.
Mindenki azt gondolja, hogy a medvének barlangja van. Nincsen annyi barlang, amennyi medve. És láttam medvevermet, akkor, ahogy körülbelül oda 3 ember befér, ki van bélelve, avarral, szőrrel, stb. Ott tele lát a medve.
Mikor tér téli áromra?
Október-november környékén vackol el, megelőzi egy jelentős súlygyarapodás, hogy a telelési időszakot el tudja viselni. Január-februárban jönnek világra a bocsok.
Na ez egy furcsa dolog. Téli álom közben, hogy tudja táplálni az anyamedve?
Hát
hogy...
a meglevő zsírtartalékaiból az a képessége van, hogy a súlyának akár a 40%-át is el tudja veszíteni. Az ember az, ugye, hát már bele is hal, de amikor előjön, azért az látszik rajta. Április-május környékén jönnek elő, és ez a súly veszteség, ez természetesen pótlódik.
És a bocsokra meg vigyázni kell?
A bocsokra vigyázniuk kell, mert ha összetalálkozik egy anyamedve egy nagy hímmedvével, akkor könnyen előfordulhat az, hogy az a hímmedve megöli a másik utódját, ami után azonnal párosodik a nőstény medvével, hogy bocsai legyenek.
Hát ez borzasztó.
Az anyamedve általában 2 évig vezeti a bocsokat, de előfordulhat az is, hogy mondjuk egy bocs csak 1 éves, és az anyamedve úgy gondolja, hogy mégiscsak bepárosodik, és akkor ebből ilyen árva bocsok lesznek. De vannak olyanok, akik túlélik, és egy részüket pedig gondoskodó emberek megmentik, mert van medve menhely.
Egymás között a medvék harcolnak?
Hihetetlen tiszteletbe tartja egyik a másikat. Tehát a nyílt harc az ritkán, de azért előfordul. Ezek komoly sérüléseket tudnak okozni egymásnak. 8 centis borotva éles karmok azért, meg ugye harapni is tud.
Ajaj, meddig él egy medve?
25-30 évet biztos, hogy él.
Úgy látom, hogy az ismereten kívül ennek a fajnak a szeretete is hajtja.
Természetesen, hát ezt annélkül nem lehet csinálni.
És mi a célja ezekkel a fotókkal?
Majd szeretnék azért ebből egy szép kis kiállítást csinálni. De maga az élmény, a kaland, a tapasztalat az a legnagyszerűbb, hogy ezt nekem sikerült.
A riporter Somogyi Ágnes volt. És jöjjön az utolsó beszélgetés, amely 2018-ból való, de aktualitásából semmit sem veszített.
Nem tudom, hogy hány olyan ember létezik, akinek a messze felmelői között híres emberek vannak. Bizonyára elég sokan vannak, de hogy ez egy teher, vagy élvezet, vagy mi ez, erről nem igen lehet tudni egy átlag embernek. Mai beszélgető társam Grossmit Péter, aki igen neves felmelővel rendelkezik. Talán tőle kapunk választ ezekre a kérdésekre. Kezdjük onnan, hogy ki is a te felmenőd.
Hát az egyik oldalról a Madács család. Az én nagymamámat Madács Aliznak hívták, ő Madács Károlynak, Madács Imre testvérének volt az unokája. Hát amikor én gyerek voltam, és először eljutottam a nagymamámhoz, amire még tudok emlékezni, akkor csak annyit láttam, hogy ő egy falun élő idős hölgy, aki egy óriási nagy háznak három pici szobájában lakott, a ház megosztotta néhány családdal még.
Ez Chester volt?
Ez Chester, Nógrád megyében. Ez az az épület, ami most Madács Múzeum. A dolognak a további részei azok nyilván csak később derültek ki számomra. Én nem tudtam 8-10 évesen, hogy nagymamámat Madács Aliznak hívják, és hogy ez egyáltalán mit jelent, a Madács nevű az honnét van, és kik vannak még mögötte. Igazából olyan 12-13 éves koromban lett ez a dolog világos, amikor Chestwin kiköltöztették a még ott levő családokat, és a háznak a nagyobb részéből múzeum lett. Nagymamámat megtették a múzeum gondnokának, és hát 1964-ben, amikor ünnepélyesen megnyílt a múzeum, akkor én már büszke gimnazista voltam, és vannak fotók, hogy ott feszítek a Verespáni gimnáziumos nyakkendőmben a Madács múzeum megnyitásánál. És egyébként érdekes módon akkor tudtam meg, hogy a Verespáni gimnázium, illetve a névadója, alapítója Verespáni és Madács Imre között milyen kapcsolat volt. Ugye ők jó barátságban voltak a Verespál családjával, gyakran vendégeskedett náluk Vanyarcon Madács Imre. Állítólag Verespálinak olvasta fel az ember tragédiájának a kéziratát is, viszont a lényeges kapocs az nem itt volt, hanem Madács Imre az akadémiai székfoglalóját azzal a címmel tartotta, hogy a nőről különösen esztétikai szempontból. Most ezt elolvasván és meghallgatván Verespáni annyira felbőszült, hogy ugye a férfiak csak úgy értékelték a nőket, hogy nagyon szép, oda lehet tenni a sarokba, dicsekszünk vele, és akkor határozta állítólag azt, hogy nőnevelő intézetet alapít, aminek az előnyeit én később élvezettem ebben a gimnáziumban. Lényeg az, hogy a nagymamám ebben a múzeumban vezette a látogatókat, mint hogy ő lett a gondnok. Bárki bármikor jött, kinyitott a múzeumot, végigvezette rajta, elmondta, hogy Madács Imre mit csinált, milyen tárgyak vannak kiállítva.
És Madács Imrének leszármazottjai nem voltak?
Madács Imrének akkoriban még élt Brazíliában leszármazottja, de Magyarországon nem volt közvetlen egyenesági leszármazott.
Tehát most te vagy a létező?
Nem csak én, mert ugye van nekem egy unokanővérem, aki Sopronban él, aki ugyanan fokon Madács leszármazott, mint én, valamint Madács Imre másik testvérének, Madács Máriának, Balokárolyné Madács Máriának is élnek a leszármazottai. Közülük például Macon Ákos festőművész egy, igen.
De akkor ez mind egy szinten, ez a generációs szint.
Igen, igen.
De van egy csavar tulajdonképpen a te életedben, mert ez csak az egyik ág a családodból. De a másik ág épp milyen híres?
Erre elég jó pofán mutat rá egy a család hagyatékában levő kis szürke könyvecske, amit nemrégen találtam meg újra, ami arról szól, hogy termelő, az a címe a könyvecskének, hogy termelő szövetkezeti tagsági igazolvány. mert kinyitja ezt az igazolványt, akkor az van beleírva, hogy Márai Grosmit Károlyné Madács Aliz, a Csesztvei Madács Imre termelőszövetkezet tagja. Ja, nagyon már maradék földjével termelőszövetkezeti tag lett természetesen. Most ez a Márai előnév, amit ő még használt, és a személyigazolványában is benne volt, ez igazából a családnak egy nemesi előneve, amit az 1700-as évek végén a máramorosi sóbányák igazgatásáért kaptak. És ezt a nevet viselte Márai Sándor, aki Grosmit Sándorként született, csak úgy, mint testvére Grosmit Géza, akit meg Radványi Géza néven ismerünk, és a Valahol Európában című filmnek a rendezője.
És ők neked a...
Hát az én nagyapám és az ő apjuk voltak testvérek.
Tehát ez is egy kicsit oldalán.
Viszonylag közeli rokonság. Apám és Márai unokatestvérek voltak, és Kassán egy darabig együtt is nevelkedtek, lévén közeli korosztály.
Grosmit család az honnan származik? Tehát mert a, ugye a Madás család az Csesztve.
Igen.
És a Grosmit?
Hát Csesztve, illetve Alsó-Szegova, hát Madács Imre akkor költözött Csesztve, amikor megnősült, és a viszonylag rövid ideig tartó házasságának a végén elköltözött onnét, és akkor került az ő apám birtokába Csesztve.
A
Grosmit család, ők beköltözők, az 1700-as évek elején a török dúlás utáni időben költöztek Magyarországra, Felvidékre, Kassa környékére, és iparos emberek voltak, bányász, pénzverő, hasonló műhelyekben dolgoztak.
Tehát tulajdonképpen ott akkor az volt a váratlan, hogy művész világ felé kanyarodott.
Igen, tulajdonképpen váratlan volt. Nagyon sok tehetség volt a családban, mindenféle egyéb téren is, tehát mérnökök, jogászok, Márai apja jogász volt, és a trianoni idők után Kassán nemzetiségi szenátor volt, német nemzetiségi szenátor volt, közjegyző volt, Miskolcon egy hatalmas emléktáblát avattak a tiszteletére a Magyar Közjegyzői Kamara nem olyan régen.
Az azért ez elég érdekes, hogy mind a két ágról, és akkor itt visszakanyarodnék az alapkérdéshez, hogy egy ilyen, főleg, hogyha két ágról van szó, ez mit jelent számodra? Ez öröm, büszkeség, teher, foglalkozol vele?
A büszkeség, az ember büszke lehet az őseire, hogy, meg a rokonaira, hogy elértek valami nagyon jó dolgot. És én meg nagyon örülök annak, hogy apámtól ilyen tizenvalahány éves koromban kaptam, mikor már tisztázódott, hogy ki mindenki van a családban, kaptam egy, azt hiszem, Laros Fukótól származó mondást, ami úgy szólt, hogy az az ember, aki az őseivel dicsekszik, az olyan, mint a krumpli, ami értékes belőle a föld alatt van. Tehát úgy kell viszonyulni az ősökhöz, hogy nagyon örülök. Én őrzem a hagyományokat, Márai könyvei közül jelentős számú van meg első kiadásban otthon. Gyűjtöttem egy darabig az ember tragédiája kiadásait, mindent, ami Madásról szólt. Meghívtak és elfogadtam a meghívást, hogy legyek a Madács Imre Irodalmi Társaságnak a tiszteletbeli alelnöke, ami hát egy nagyon kedves gesztus volt. Én nem élek ezzel vissza, és nem próbálok Madács kutató lenni, vagy Madács tudós. Elmegyek, ha hívnak. Rendszeresen járok Csesztvére, viszek virágot az ősök sírjára.
Tehát tulajdonképpen már csak a tisztelet és az emlékek tartanak össze?
Azt hiszem, hogy igen, mert meg hát természetesen büszke vagyok arra családomban, ki mindenki fogott.
Nem, úgy értettem, hogy aktívan bármelyik ágnak a kutatásába, vagy bármilyen formában nem veszel részt. Fordulnak-e hozzád?
Fordulnak, de vannak emberek, akik nálam ehhez sokkal jobban értenek, és sokkal több információjuk van róla. Nem tudnék versenyezni egy profi Madács kutatóval, még egy amatőrrel se. Én a családi hagyományokat ismerem. Annak idején, mikor rendszerint a nyaraimat Csesztvén töltöttem, akkor a nagymamám helyett én vezettem körbe a vendégeket a múzeumban, meg ha föltettek valami bölcs kérdést, akkor igyekeztem nagyon bölcsen válaszolni, de...
Tehát igazából ez úgy kutatók és a hozzáértők birtokába került mind a tudás, amit...
Igen. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az én birtokomban van viszont Madács Imre eredeti fényképei közül, amiből kettő létezik, az egyik az enyém. Ami a Márai rokonságot illeti, az egy nagyon érdekes módon találkoztam vele egyszer. Valamikor még egyetemista koromban tévébetelkedőben játszottam, aminek a zsűriében ott ült Karinthy Ferenc éppen akkor, és amikor meghallotta a nevemet, az első kérdése az volt, hogy Grosmit, mint Márai? Na most abban az időben Márairól nem beszéltünk. És mondtam, hogy hát igen, azért nem baj.
Valamit örököltél le a irodalmi készségükből?
Hát,
vagy bárki a családban?
Nagyon szeretek írni. Volt néhány olyan írásom, ami meg is jelent.
Grafomán vagy?
De grafomán vagyok, igen. De magamnak írok. Főleg. Volt, hát néha novellákat, megjelentek riportjaim, írtam a Népszabadságba cikkeket. Nagyon szeretek írni, és volt, aki azt mondta, hogy nem is rosszul csinálom. Nem, hát regényt nem próbáltam írni, és nem is.
Miért? Hát szóval úgy értem, hogy a vénádban azért benne van. De messze kerültél az irodalomtól.
Messze kerültem, mert vegyészként végeztem annak idején az egyetemen, és valahol mindig az informatika, a kémia, meg a kereskedelem határvidékén működtem, meg főleg abból éltem, hogy még egész fiatalon megtanultam rendesen angolul.
Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Karosmi Péterrel kérjéli beszélgetett.
Ennyi fért a mai műsorunkba, de lesznek még ismétlő adásaink. Mához két hétre ugyanitt, ugyanekkor, de minden páros hét szerdáján este 8-kor is. A Civil Rádió neten a műsortábla segítségével jobban eligazodnak az időpontok között. Továbbá a Civil Rádió archívumában, illetve a Facebook oldalán is ránk találhatnak. Podcast csatornánk is van, a címe anchor.fm/60-túl. Új adással május 29-én jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk és Torda Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmüket. Hallgassanak minket 4 hét múlva is. Viszont hallásra. Somogyi Ágnest, a mai szerkesztőt hallották.